Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit a kijelzők előtt. Nagyon hiányoztok, furcsa még mindig az üres imaházban prédikálni, de hiszem azt, hogy nem a falaknak beszélek, és az az ige, amit ma kimondok, nem tér vissza üresen. Erre van ígéretünk, és ezzel a hittel és reménnyel nyitjuk meg ma is a Bibliánkat. Remélem, hogy megkaptátok azt az e-mailt, amit este, vagy már inkább éjszaka küldtem el a gyülekezeti levelező listára. Azokat az igéket, amik a virágvasárnapról szólnak, egy három oldalban összeszedtem, azokkal a kiegészítő történetekkel, eseményekkel, amik érthetőbbé teszik a mai alapigénket, illetve az egész virágvasárnapnak az üzenetét. Illetve belinkeltem néhány videót, hogyha vettétek a fáradtságot, és volt néhány percetek még az olvasás után, és megnéztétek, akkor láthattátok ezeken a videókon, ezek animációk nyilván, háromdimenziós animációk, tervezőprogramok által rekonstruált épületek, hogy hogyan nézhetett ki Jeruzsálem Jézus idejében, és miért is volt olyan felháborító az a mondat, amikor Jézus azt mondta, hogy a lerombolt templomot három nap alatt újjáépíti. Jó elképzelni és ezen a virtuális túrán végigmenni, így talán beleképzeljük magunkat a következő mondatokba is. Két helyről hoztam az igét, két evangéliumból is szeretném a mai igénket felolvasni. Ha van nálatok Biblia, akkor keresétek ki János evangéliuma 12. fejezetét, a 12. rész 12. versétől, így olvasom a Jézus bevonulását Jeruzsálembe. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivondultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikorra találva felült rá, ahogy megvan írva. Ne félj, Sion lánya, íme királyod jön szamárcsikon ülve. Lapozzunk vissza Lukács evangéliumához. Lukács evangéliuma 19. fejezet 45. versétől a rész végéig olvasom. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondva nekik. Megvan írva, az én házam az imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a népvezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt. Drága Úrunk Jézus, küldött a Szent Szellemedet, és adjál kijelentést ezekből az igékből, adjál üzenetet valamennyünk számára, hogy megértsük a te akaratodat és tervedet, hogy ma mit akarsz ebből az igéből üzenni, mit akarsz, hogy cselekedjünk. Segíts, hogy ezen a történeten keresztül jobban megismerjünk téged, és jobban tudjunk téged imádni, tudjunk neked hódolni. Amen. Remélem, hogy jól látszik a képernyőtökön a diavetítésem, amivel készültem. Mi is a virág vasárnap, és miért ünnepeljük, egy-két gondolatot erről hadd szóljak. Ugye a virág vasárnap a nagy hét első napja, a feltámadás előtti vasárnapról beszélünk. A magyar nyelvben a nagy hét kifejezést kapta, azért, mert nagy dolgok történtek, ami a mi üdvösségünket és a megváltásunkat meghatározza. Miért is ünnepeljük virágvasárnapot? Miért fontos ez a bevonulása az Úr Jézusnak Jeruzsálembe? Összeszedtem, hogy a négy evangélium 89 fejezetben írja le az örömhírt. A 89 fejezetből 4,5 rész foglalkozik azzal, hogy Jézus megszületik, kisgyermek, ahogy felnő, mi a polgári foglalkozása, hova utazik a szüleivel, tehát a magánéletéről. 28 fejezet pedig azzal foglalkozik, hogy virágvasárnaptól a feltámadás napjáig és az azt következő néhány napban mi is történik. Ha a Szentléleknek fontos volt az, hogy a 89 fejezetből, ami elmondja az örömhírt, 28 azzal foglalkozik, hogy Jézus mit tett az utolsó földi hetében, napjaiban, akkor arra nekünk érdemes odafigyelni, mert ez kiemelten fontos. 10 olyan történet van a 4 evangéliumban leírva, ami azért is kiemelkedő, mert mind a 4 evangélista fontosnak tartotta, hogy legyegyezze. Például az 5000 ember megvendégelése, vagy a mai témánk a virágvasárnap. A virágvasárnapról mind a 4 evangélista megemlékezik. Miért? Jézusnak a személyét, hogyha megnézzük, akkor kitűnik az, hogy az evangéliumokban 40 olyan kifejezés vagy cím található, ami Jézusra utal. Ez az ő rangját, tisztségét, az ő tulajdonságait, az ő nevét magába foglalja. De az igazi címe, vagy a leghatalmasabb címe, a következő dián láthatjátok is, az a cím, hogy Jézus a király. Jézus a király, mert dicsőségesen bevonul Jeruzsálemben. Ebben a történetben megtanuljuk, hogy a királyt dicsőíteni kell, hódolni kell neki. Látjuk azt, hogy a király hogyan viszonyul ahhoz a szent templomhoz, amit Isten azért hozatott létre Dávid király által. Salamon király volt az, aki a terveket megvalósította, a jeruzsálemi szent templom, ahol az Istent imádni lehetett és kellett. A megszentelődés, a megtisztulás az emberek bűneiből itt a templomban történt. Jézus helyreállítja az Isten tiszteletet. Nézzük meg Jézusnak a személyét. Hogyha valaki a karácsonyi történetet nézi csupán, akkor a kisgyermek Jézus látja. A kisbabát, akit etetni kell, akit óvni kell, akire vigyázni kell, vagy éppen megszánjuk, hisz menekülnie kell Egyiptomba. Egy aranyos kisgyermek lehetett az Úr Jézus. Ez nem az igazi kép, vagy nem a teljes kép a Jézusról. Vagy nézzük a gyermek Jézust. Büszkék vagyunk rá, hisz jól megfelelt az írástudóknak 12 évesen a templomban, és büszkék lehettek rá a szülei, mert olyan tudással bírt, amivel sok felnőtt sem bírt, idősebb korára sem. Vagy nézzük a fiatal Jézust, aki felnőtt férfivá érik, átveszi édesapja a munkáját, ácsként dolgozik, házakat épít, büszkék lehetünk rá, hisz mélyen vallásos, jár a templomba imádkozni. Vagy nézzük Jézusnak a nyilvános szolgálatát, és talán több történet is beugrik most nekünk, hogy Jézus a próféta, Jézus a tanító, Jézus a gyógyító, Jézus a messiás, vagy Jézus a megváltó. Ha valaki csak addig jut el, hogy neki szüksége van Jézusra, mint gyógyítóra, tanítóra, vagy szüksége van rá, mint reménység forrására, messiásra, vagy eljut egészen a megtérésig, és Jézus a megváltója, még az is kevés. Ugyanis Jézusnak van egy utolsó címe, és itt virágvasárnap deklarálja, kijelenti ezt a címét, hogy ő a király. Ő nem csak a zsidók királya, hanem ahogy János apostol fogalmaz a jelenések könyvébe, uraknak ura, királyoknak királya. Az ő lába elé vettetett minden. Ezt olvassuk a jelenések könyvében. Ő előtte fog meghajolni mindenki a mennyben, itt a földön és az alvilágban egyaránt. Jézus a király. A királynak pedig jár a hódolat, a királynak jár a tisztelet, és a király mindenek fölött áll. A király hatással van a népe hétköznapjaira is. Mert amikor valakinek csak Jézus a megváltója, akkor, amikor bűnbánatra van szüksége, mert bűnt követett el, akkor leveszi Jézust a fogasról, és van egy megváltó Jézussal. Vagy ha beteg, akkor elmegy az orvoshoz, a gyógyító orvoshoz, Jézushoz, és imádságot kér az ő betegségére. Vagy ha valaki reményvesztett, és nehéz helyzetben van, akkor elmegy a messiás Jézushoz. De hogyha valaki királyként, úrként tiszteli Jézust, akkor Jézus mindenek fölött áll. Régen a királyok hoztak törvényeket, rendeleteket, ők hoztak döntéseket emberek élete fölött, emberek életében. Ezért mindenki tisztelte, sőt félte a királyt. Betartották, vagy legalábbis igyekeztek betartani azokat a törvényeket, rendeleteket, amit a királyok meghoztak. Miért? Azért, mert a királyok által hozott törvények meghatározták, keretbe foglalták az emberek hétköznapjait. Vagy régen a királyoknak az arcképe rajta volt a fizetési eszközön, amikor kereskedtek az emberek, vagy ajándékot vettek egymásnak, vagy csak megszámolták, hogy mennyi a vagyonuk. Látták az uralkodójuknak a képmását a pénz érméken, vagy a papírpénzen. A király tehát hatással van az emberek hétköznapjaira is. Azt mondja Isten szent szelleme Ézsaiás 42:8-ban, itt a dián is láthatjátok, én vagyok az Úr, az én nevem nem adom, bocsánat, én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem a dicséretemet a bálványoknak. Tehát Isten már az Ószövetségben kijelenti ezt az igazságot, és itt az Új Szövetségben Jézus ráerősít erre az igazságra, és meghirdeti, hogy ez a dicsőség, ez a dicsőítés és hódolat és imádat csak is neki jár. Sokkal nagyobb ő a jeruzsálemi szent templomnál. Sokkal hatalmasabb van azok előtt, akik Jézussal beszélnek, mint akik az ember, akit az emberek elképzelni tudtak. A következő dián nézünk két igeverset, amikor a félreértett messiásról kell egy pár szót ejtsek. A zsidó nép valóban várta a messiást, valóban imádkoztak és könyörögtek azért az Istenhez, hogy küldj el végre a szabadítót, a messiást, az Isten felkentjét. De félre ismerték őt. Volt egy problémájuk. És ez ma is probléma lehet a te és az én életemben is. Ma is kísértése a hívő embernek, hogy egyfajta Zeitung-exegézist folytat, tehát olvasva, figyelve a napi híreket, ebből kiindulva próbál isteni válaszokat találni a hétköznap a hétköznapi kérdésekre. A napi hírekből próbál választ találni teológiai vagy olyan lelki kérdésekre, amire a napi politika, a napi gazdasági helyzet nem tud igazán pontos választ adni. A zsidók várták a messiást. A zsidóknak rosszul ment anyagilag, rosszul ment lelkileg, hisz őket a római birodalom leigázta. Mindenütt római katonák felügyelték a békét, és hogyha ők úgy ítélték meg, hogy valaki lázadó, azt ők elvitték, megbüntették. Ha úgy döntött a király, hogy több pénzre van szüksége, akkor adókat vetett ki, vámukat vetett ki, amit a pénzbeszedők beszedtek, behajtottak az embereken. Egy ilyen politikai, gazdasági köntösben, egy ilyen filteren keresztül várták ők a messiást. És amikor látták Jézus bevonulni, és a proféciákat is talán felidézték a szívükben, itt olvasunk Zakariás könyvében, az egész 7. és 9. fejezet erről szól, hogy örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki Szamárháton ül, és diadalmasan és alázatosan bevonul Jeruzsálembe. És amikor látták Jézust bevonulni Jeruzsálembe egy szamárcsikó hátán, látták az embereket, hogy pálmágakat tesznek Jézus lába elé, leveszik a felső ruhájukat is, oda teszik a szamár lábai elé, és hódoltak neki, mint egy királynak, akkor egy remény sugár felkelt bennük, hogy eljött a messiás, eljött az ő szabadítójuk. És hogyha már királyról van szó, és szabadítóról van szó, akkor megszabadít bennünket ezektől a rómaiaktól. És most a többit nem merem idézni, mert nem lenne politikailag korrekt az ókori rómaiak felé ilyeneket idézni, hogy a zsidók miket mondtak róluk, de ma kisípolnák a tévébe ezeket a mondatokat. Nem szerették a rómaiakat. És ezért is sokan dicsőítették Jézust, és kiáltották, hogy Hozsánna, Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön. Idézték a Zsoltárt is. Ha tovább megyünk, akkor valóban látjuk azt, hogy Jézus meghallgatja ezt az imádságot, és segítségükre siet. A Hozsánna héber kifejezés, amit látjátok is a képernyőtökön, azt jelenti, hogy könyörgünk, ments meg, szabadíts meg bennünket. De mivel ez a Zsoltárban, amikor legelőször megjelenik, egy diadalmenetnek a hálaadó zsoltárában jelenik meg, ezért a hálaadással, a dicsőítéssel, a magasztalással és ennek a témakörével fonódik össze. Tehát ezért olvasunk sok olyan zsoltárt, ahol Isten dicsérete történik, és a hozsána kifejezést megtalálható. A keresztények is átvettük ezt a kifejezést az Isten dicsőítésében, és magasztaljuk az Urat, hogy hozsána a magasságos Istennek. Jól tesszük. De ennek a szónak a jelentése még mindig azt jelenti, hogy Uram, ments meg bennünket, szabadíts meg bennünket. És amikor látják Jézus bevonulni Jeruzsálem utcáin, királyként, beugrik a sok profécia, amit ismernek az Ószövetségből. És ott van a tömeghatás is, ahogy kiáltják, éneklik, hogy hozsána, hozsána Dávid fiának. Persze, hogy elkapja őket a remény, hogy ő az az ember, aki megszabadítja őket. Jézus ma is meghallgatja az általunk talán rosszul elmondott imádságokat is. Bemegy a templomba, és a templomban Jeremiás prófétának a 7. részében olvassuk, hogy mit tesz Jézus, vagy hogyan gondolkodik Isten a jeruzsálemi szent templomról, hogyan gondolkodik Isten arról a helyről, ahol a dicsőítés, az imádat és a bűn megbocsátásnak a helye van. Ugyanis az Úr Jézus kiűzi a templom udvaráról azokat az árusokat, pénzváltókat, egyéb kereskedőket, akik iszonyatos haszonért a mindenféle valutát beváltották jeruzsálemi szentségre, amivel, és csak is amivel lehetett fizetni az áldozati állatokért. Óriási fekete hasznot, vagy szürke hasznot, szürke kereskedelemből szerzett hasznot hozott ez a templomban dolgozó papok számára. Hogy ezzel a pénzzel mi lett, ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, de Istennek nem tetszik az, hogy az imádság helye, az imaház, vagy a templom, ahol az imádatnak a helye van, egy kereskedelmi központtá változik. Nem is azt mondanám, hogy plázává, mert az egy gyenge kifejezés lenne, inkább egy tőzsdei brókerházá, ahol emberek óriási hasznokat realizálnak egy-egy ügyleten. Gondoljatok csak bele, a jeruzsálemi templom udvarán, ez egy óriási udvar volt, több ezer ember elfért benne, történt az áldozat. Ott volt az oltár, az oldhatatlan tűzzel, éjjel-nappal égett a tűz az Isten oltárán. Ott voltak a papok tucatjai, akik megölték az állatokat, és Úrnak feláldozták őket. Ott voltak a bűnbánó emberek, akik imádkoztak az Istenhez, bűneiket megvalva. És ott voltak a kereskedők, és ott voltak a mindenféle emberek, akik várták a sorukat, hogy oda jussanak az oltárhoz, hogy imádkozhassanak, hogy találkozzanak az élő Istennel. Ebbe az udvarba bárki beléphetett, nők, férfiak, zsidók és pogányok egyaránt. Ebbe a templomi udvarba azért volt hely több ezer ember számára, hogy bárki, aki hisz az élő Istenbe, az örökké való Istenbe, annak legyen helye az imádságra. És ennek a templomnak nagy fala volt, óriási kerítése volt, hogy ez az imádat, ez zavartalan legyen. Na most gondold bele, hogy egy óriási forgatagban vagy, ahol neked a legmélyebb és legkomolyabb, a legtitkosabb bűnédet kellene megvalani az Úrnak, és elfogadni az ő kegyelmét, az ő váltságmunkáját. Hogyan tudnál ráhangorodni egy ilyen bensőséges imádságra? Hogyan tudnál a lelki gondozóddal imádkozni és őszintén beszélgetni? Én nagyon nehezen, vagy talán sehogy. Jézus tehát megtisztítja a templomot, fogadva a hozsána Dávid fiának köszöntést, meghallgatva ezt az imádságot, rendet tesz az Isten házába. És ezt mondja, vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amely az én nevemről neveztetik el. Jézus Jeruzsálembe vonulásakor fogadja a királynak járó tiszteletet, de Istenként pedig a legelső és legfontosabb dolgának azt tartja, hogy rendbe tegye az Isten tiszteleti helyszínt. Ugorjunk a mai üzenetre. A mai üzenet több is van. A mai üzenet az, hogy Jézus a mi életünkbe is királyként szeretne bevonulni. Talán nem olyan látványosan, vagy olyan furcsa módon, mint ahogy tette ezt Jeruzsálembe, de mégis olyan felkavaróan. Amikor valaki királyként el tudja kezdeni tisztelni az élő Isten fiát, a megölt názereti bárányt, azt az embert, aki meghalt és feltámadt az örök életre, és bennünket is fel fog támasztani az örök életre, és királyként tudjuk őt tisztelni és imádni. Ha valaki ezt meg tudja tenni, akkor a mindennapokban jele lesz, hatása lesz az az életébe. Amikor valaki megtér, és elhagyja a bűneit, és elhagyja azokat a rossz szokásokat, amit addig tett, elkezdi megöldökölni az óemberi természet rossz tulajdonságait, és elkezdi behívni Isten szent lelkét, hogy Uram, te légy király és úr a gondolataim, a cselekedeteim fölött. És elkezdi az Istent imádni a beszédében, a cselekedeteiben, az egész életében, akkor annak olyan látványos jele lesz, mint ahogy olvastuk az igében, hogy Jézus bevonult egy szamárcsikó hátán. Megtisztítja a szívünket az oda nem illő dolgoktól. Az imádság helye, az imaház, az jeruzsálemi szent templom, ami nagyon gondos és meghatározott, pontosan meghatározott tervek, kivitelezési tervek alapján készült el, hogy minden tégla, minden fa bevonat, minden aranyjal ékesített felület, és minden eszköz, ami az Isten tiszteletet szolgálta, az élő Isten hatalmát és szentségét mutatja. Ez a templom évszázadokon keresztül megtűrte a pénzváltók asztalát, és az állatkereskedőknek a járomait, a keneljeit. Neked mennyi minden van a szívedben, amit Isten szeretne onnan kitakarítani, ami elveszi a helyet, a teret és az időt attól, hogy az Istennel időt töltsél, hogy az Istenhez imádkozz. Van Biblia, nagyon sok fordítás ezen a telefonon, de közben jönnek az üzenetek, az értesítők, elveszi a figyelmet. Használj inkább nyomtatott Bibliát. Ebben nem lesznek zavaró üzenetek, nem lesznek figyelmet elvonó bejegyzések. Vagy nem hiába mondja az Úr Jézus, hogy menj be a te csendes szomádba, ott imádkozzál, ott böjtöljél. Mert hogyha kiülnénk a főtérre imádkozni, ott is megtehetjük, van térerő az Istenhez ott is. De jönnek-mennek az emberek, mindenféle dolog történik, elvonja a figyelmet. Az imádság helye, az imádat helye a szívünkben egy kiemelt terület kell legyen. Legyen időd és tered arra naponta, amikor csak az Istennel vagy. Ez fontos. Jézus ebben példát adott a templom megtisztításában, gyakoroljuk ezt mi is. Hogyan? Nincs már jeruzsálemi templom, nincsenek ott árusok, pénzváltók, vámszedők, nem tudom, mindenféle emberek, viszont van a mi testünk. Azt mondja Pál az 1 Korintus 3.16-ban, nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma? Isten lelke lakik bennetek. A mi életünk, a mi szívünk vált templommá, Isten imádatának helyszínévé. Tehát az életünkbe, a gondolatainkba tegyünk rendet, takarítsuk azt ki időről időre, hogy legyen helye az imádságnak. A templom udvara, még egy gondolat vissza a templomhoz, nem csak az imádat és az áldozatok bemutatásának a helyszíne volt, hanem egyfajta látványosság is a turisták számára. Isten fogadott turistákat, olyan nem zsidó embereket, akik talán nem imádkozni mentek oda, hanem megcsodálták a szent várost, megcsodálták a szent templomot, és miközben ott lehettek az Isten tiszteletnek ennek a külső helyszínén, akkor megcsodálhatták magát a templomot, ami Istenre mutat. Ezzel is bizonyságot tehettek a zsidók, hisz ez feladatuk és kötelességük volt, hogy az élő Istenre mutassanak a kultúrájukkal, a vallásukkal. Nem mindig tették ezt jól. Kérdés az ma is hozzám, és te hozzád is, hogy a mi életünk az imádat helye, és ezt sokszor meg is tesszük itt a gyülekezetben, az otthonainkban, csendes kamránkban. De a mi életünk, a mi beszédünk, a mi cselekedeteink, a bizonyságtevésnek a helye-e. Hogyha valaki meglát bennünket, beszélget velünk, vagy látja a mi életünket, mert a munkatársunk, a barátunk, a rokonunk, a gyermekünk, a szülőnk, bárki, aki nem hívő, de kapcsolatban van velünk, látja a szívünkben azt az Isten tiszteletet, és bizonyság-e számára, Azt mondja Péter apostol, aki járt a jeruzsálemi templomban, látta a világvasárnapi ünnepkört, látta az egész nagy hét eseményeit, ő így számol be ennek a templomnak, a Szentlélek templomának, a mi testünknek, az életünknek a fontosságáról, az 1 Péter 3-ban. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek a szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Tehát Péter apostol rámutat arra, hogy a mi Urunkat, Jézus Krisztust tartsuk szentnek a szívünkbe. Hogyha ezt tudjuk gyakorolni, hogyha ezt tesszük, akkor örömmel és büszkén, a szívünkben hálával tudunk bizonyságot tenni bárkinek, aki számon kéri, hogy kibe hiszünk, mibe hiszünk. Érdekes helyzetben vagyunk most, érdekes napokat, heteket élünk meg. Vannak, akik Isten felé fordulnak ebben a vírusjárványban. Vannak, akiknek a szíve nyitottá válik olyan beszélgetésekre, ahol bizonyságot tehetünk, hogy mi kiben és miben bízunk. Áldott, aki az Úr nevében jön. Áldott, aki az Úr nevében jön ma is. Hogyha te az Úr Jézus nevében, a te szíved trónján Jézus Krisztus űr, mint király, ha te így éled a mindennapjaidat, akkor bátran tudsz bizonyságot tenni egy ilyen rendhagyó és újszerű állapotban is, hogy Jézus az Úr mindenek felett. Ő a király minden ország fölött. Ő látja és tudja, hogy mi történik országunkban, mi történik világunkban. Nem biztos, hogy nekünk olyan válaszokat kell adni, hogy miért van ez a vírus rajtunk. Ki a hibás azért a vírusjárványért. Nem biztos, hogy arról kell nekünk beszélni, hogy a kormány jó vagy rossz intézkedéseket hoz. Nem biztos, hogy be kell nekünk állni olyan vitákba, olyan párbeszédekbe, ami csak a félelmet, vagy az emberekben a frusztrációt erősíti. Lehet, hogy jobban tesszük, hogyha tesszük a dolgunkat, amit otthonon elvégezhetünk. Lehet, hogy jobban tesszük, hogyha a viták, az acsarkodás, a mindenféle becsmélés helyett imádkozunk. Azokért, akik döntéseket hoznak, tehetjük ezt előbb az imaórán is, tegyük ezt a hét többi napján is. Imádkozunk azokért, akik félnek, akik rettegnek. Imádkozunk azokért, akik talán nem félnek, és túl bátrak, és nem tartják be az óvintézkedéseket. Imádkozunk azokért, akiknek dolgozni kell, olyan emberekkel, akik érintettek ebben a vírusban. Az Isten őrizze meg őket. Imádkozunk azokért, akik a munkájukat elveszítették az elmúlt napokban. Imádkozunk azokért az emberekért, akiket Isten ránk bízott. Akik bejönnek a mi életünkbe, és láthatják a mi hódulatunkat, a mi imádatunkat és tiszteletünket a mi királyunk felé. Mert hiszem, hogy van élő királyunk. Hiszem és tudom, hogy Jézus ma is Úr mindenek felett. Engem is érint a vírusjárvány, engem is érint több területen, és hatással van az életemre. De akkor is azt kell, hogy megvalljam, és ezt vallom meg őszinte szívemből és hittel, és teljes békességgel és meggyőződéssel mondom, hogy Jézus ma is király. Talán a mi imáinkban hasonlók vagyunk az ókori zsidókhoz, hogy jön Jézus, jön a Messiás, majd ő meggyógyít bennünket, megment bennünket, a mi imánkra véget ér itt a járvány. Nem tudom, mi Istennek a terve és megengedő akarata ebben a járványhelyzettel kapcsolatosan. Nem is az én dolgom. Az én dolgom azt, hogy várjam őt vissza, uramként, királyomként, megváltómként, tegyem azt a dolgot, amit Isten rám bízott, szolgáljak a családom felé, szolgáljak a gyülekezetem felé, szolgáljak azok felé, akiket Isten rám bízott. És mint evangélista, tegyek róla bizonyságot. Vagy mint átlag hívő ember, tegyek róla bizonyságot. Hogyha valaki megkérdezi, hogy te hogyan éled meg a mai napokat, a mai helyzetet. Én kívánom azt, hogy ez a virágvasárnap rendhagyó módja miatt döbbentsen el bennünket, hogy Jézus tényleg király mindenek felett. Olvassátok el a Máté evangéliuma utolsó fejezeteit, Máté 23, 24, 25, 26-os fejezeteket. Jézus sokat beszél majd az utolsó időkről. És hogyha ezeket az igéket elolvassátok, akkor rádöbbentek ti is arra, hogy ettől még sokkal nehezebb és rosszabb dolgok fognak következni. De Jézus Úr mindezek felett. És ő diadalmasan be fog vonulni, nem csak Jeruzsálembe, egy szamárcsikó hátán, hanem be fog vonulni az emberiség történelmébe, és a szellemi világ történelmébe úgy, mint még azelőtt egyik király sem. Olyan diadalmenetben lesz része az Úr Jézusnak, hogy az emberek, az akkor élő emberek a földön meglátják őt. Nem számít, hogy valaki délen lakik, vagy az északi féltekén, a napos oldalon van, vagy éppen éjszaka van az országa fölött. Olyan lesz Jézusnak a megjelenése, mint egy villám. Látható lesz, érthető lesz. Nem kell hír bemondó, hogy megmagyarázza, mi történik most. Egyértelmű lesz. Jézus királynak a visszajövetele. Jézus bevonult az emberiség történelmébe, mint gyermek. Bevonult az emberiség történelmébe, mint szenvedő, mint áldozat, de feltámadt. Bevonult előtte, mint király, és a negyedik bevonulása, erről jövő időbe kell beszéljünk, pedig be fog vonulni, mint királyok királya és uraknak ura. És én azt kívánom, azt várom, hogy a negyedik bevonulásánál, amikor mint világot megváltó és a világot újjáteremtő és a világ békét megszilárdító királyként fog visszajönni, akkor te abba a csoportba legyél, akik nem színből, vagy érdekből, vagy hamis lelkesedésből kiáltották, hogy hozsánna, hozsánna Dávid fiának, hanem akik hittel és meggyőződéssel tudták áldani és magasztalni Jézust, mint Dávid fiát, mint az Isten királyát. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyán, köszönjük neked Jézust, a Krisztust, köszönjük neked Jézust, a te fiadat, aki bemutatkozott nekünk sokféleképpen, akinek az életét megismerhettük sokféleképpen, de köszönjük, hogy az új szövetség határozottan tanít bennünket arról, hogy ő a király. Köszönjük a virágvasárnap történetét, köszönjük ezt a pontos leírást, hogy elolvashatjuk, hogy elképzelhetjük, hogy végig gondolhatjuk, hogy mi is történt akkor. És köszönjük Pálnak, Péternek a tanításait, hogy megérthetjük azt, hogy te ma is be tudsz vonulni emberek életébe királyként. Add Uram, hogy minél többen hozzád térjenek, hogy minél többen megértsék és megismerjenek téged, megértsék a te evangéliumodat. És kérlek, Szentlélek Isten, használj ebbe bennünket, hívő embereket, hogy mi tudjunk bizonyságot tenni, tudjunk szeretettel és hittel szólni, akár beteg emberek felé, akár félelemmel telt emberek felé, vagy akár frusztrált emberek felé, tudjunk bizonyságot tenni rólad. És Uram, kérlek téged, hogy minket is óvjál meg a hamis értelmezésektől, szeretnénk a te igédet olvasva, a te szent lelkeddel összhangba imádkozni, és megérteni a te proficiáidat, a te akaratodat, hogy jó úton maradjunk, és jó evangéliumot tudjunk hirdetni mindenkinek, aki ezt számunk ír rajtunk. Kérlek, segítsél meg bennünket ebbe, és fogadd a mi hódolatunkat és tiszteletünket, amit mint az élet királyának adunk neked. Amen. Amen.